Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Nehéz, de el lehet kerülni a recessziót. Orbán Viktor szerint az ellenzék szerint nem, és jönnek a megszorítások.
A szomszéd takarítónőjét is megölte, még a robbantások és a lövöldözés előtt a belgiumi ámokfutó.
Marhaság volt, így védekezik a tanárára pisztolyt fogó 14 éves diák, aki mától előzetes letartóztatásban van.
És UFO-nak nézték a megfigyelő kamerát Moszkvában, pedig nem a földön kívüliek, csak a hatalom gyűjthetett adatokat a tüntetőkről.
Reális, ugyanakkor nehezen elérhető cél.
Ezt mondja a miniszterelnök arról, hogy jövőre ne legyen Magyarországon recesszió.
A magyar növekedési kilátásokat a múlt heti uniós csúcs után csökkentette hivatalosan is 0,5%-ra a kormány. Orbán Viktor a Szél Kálmán alapítvány rendezvényén most azt mondta, a recesszió elkerüléséhez tovább kell csökkenteni az államadósságot, és be kell indítani a gazdasági növekedést, elsősorban a kis- és középvállalkozások hitelhez juttatásával.
Ez egy kis versenyautó alkatrész, ami Németországba készül.
Ebben a 10 embert foglalkoztató forgácsoló kisüzemben az autó alkatrészektől kezdve az optikai berendezésekig számos terméket gyártanak és exportálnak. Idén úgy néz ki, nyereségesen zárják az évet, de a jövő még bizonytalan.
Mi főleg Németországba szállítunk, de megcéloztuk a környező országokat, ez azt jelenti Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát is. Ide új termékekkel, esetleg új gépekkel szeretnénk betörni, ami azt jelenti, hogy hitelfelvételre van szükségük, ebbe viszont szeretnénk, hogy az állam mögénk állna.
Erre minden esélyük megvan, hiszen a közelmúltban elkészült növekedési terv szerint a kormány főként a kis és közepes vállalkozások hitelhez jutásán szeretne javítani. Például állami garanciavállalással vagy kamattámogatással. Ettől a kormány azt reméli, hogy az eurózónában várható recesszió helyett növekedni fog a magyar gazdaság. Orbán Viktor a Szél Kálmán alapítvány rendezvényén azt mondta, ehhez tovább kell csökkenteni az államadóságot, és be kell indítani a gazdasági növekedést.
Egy növekedési stratégiát kell üzembe helyeznünk, amely a magyar sajátosságokra és erőforrásokra épül. Lehet, hogy van, akinek csalódást fogok okozni, de az a véleményem, hogy ma nincs nemzetközi növekedési stratégia, csak nemzeti növekedési stratégiák vannak.
A miniszterelnök szerint az a cél, hogy Magyarország Európa leg, vagy az egyik legversenyképesebb országa legyen. Kassai Róbert, az Európai Unió kézműves vállalkozóinak szövetségének alelnöke szerint a Magyar Nemzeti Bank is sokat tehetne a gazdasági növekedés érdekében.
Az egyik a forint stabilitásának, árfolyamának, a hazai gazdaság versenyképesség megőrzése érdekében forint vásárlás, hogy a volatilitás, a forint ingadozása ne legyen ekkora. A második, hogy a Nemzeti Banknál lévő devizatartalékokból, annak egy részéből olyan vállalati kötvényeket lehetne vásárolni, amely a vállalatok működését segíteni.
Jövőre egyébként az eredetileg tervezett másfél helyett már 0,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány.
A költségvetés módosítása volt a téma a kormány mai kihelyezett ülésén Sopronban. A zárt ülésen hozott döntésekről azonban egyelőre semmit sem lehet tudni, a részletekről csak holnap számolnak be. A miniszterelnök múlt pénteken Brüsszelben jelentette be, hogy újra kell számolni a jövő évi büdzsét. Orbán Viktor a hétvégén az M1-nek adott interjújában ezt azzal indokolta, hogy az eurozóna gazdaságai rosszabbul teljesítenek jövőre, mint azt korábban gondolták. A kormányfő szerint emiatt Magyarországon másfél helyett 0,5% vagy még kisebb lehet a gazdasági növekedés jövőre, és új forint-euró árfolyamon kell átszámolni a költségvetést.
Gazdasági visszaesés, halva született büdzsé és megszorítások. Ezek az ellenzéki vélemények az Orbán kormány jövő évi költségvetési intézkedéseiről. Az MSZP szerint a 0,5%-os várakozás úgy igaz, hogy mínusz 0,5% lesz, ezért akár 400 milliárdos hiányt is kell majd pótolni valahonnan. Az LMP szerint az egykulcsos adót kell megszüntetni, a Jobbik pedig az államadósságot tárgyalná újra.
Az MSZP szerint gazdasági visszaesés várható jövőre, a jövő évre tervezett kiadáscsökkentés pedig nem lesz elég a hiánypótlására.
További 2-400 milliárdos kiadáscsökkentésre van szükség, mert azt látjuk, hogy a kormánynak a 0,5%-os növekedési várakozása az olyan monton igaz, hogy ez szerintünk mínusz 0,5% lesz.
A Jobbik a megszorítások költségvetésének tartja a jövő évi büdzsét, ezért nem támogatja. Szerintük azonban ennél is nagyobb gond az államadósság.
Régóta mondjuk, hogy átütemezni, újra kellene tárgyalni az államadósságot, ehhez képest a jövő évi költségvetés ugyanolyan szolgai módon való befizetést súlykolja és azt erőlteti.
Az LMP szerint a jövő évi költségvetés halva született, de erre a kormány csak most jött rá.
Az LMP szerint egyetlen egy lehetőség van arra, hogy a költségvetést rendbe tegyük. Ez egy nagyon egyszerű megoldás, a gordioszi csomó átvágása, az egykulcsos adó kivezetése, és helyette egy igazságos többkulcsos adó bevezetése.
A büdzsé talpra állításának érdekében az LMP további javaslatokat készít, amelyeket a jövő hét elején be is mutatnak.
A differenciált minimálbérrel kapcsolatban majdnem van közös nevező. A most elfogadott új munkatörvénykönyve korcsoportok, szakmák és földrajzi elhelyezkedés alapján ad lehetőséget arra, hogy más-más alapfizetést állapítsanak meg dolgozóiknak a cégek. A kormány szerint ez a pályakezdőknek és a vállalkozásoknak is jó. A Vállalkozók Szövetsége szerint munkahelyeket tarthat meg a mérlegelés lehetősége. A szakszervezet szerint viszont a mostaninál alacsonyabbak is lehetnek majd a bérek, például ott, ahol amúgy is szegényebbek az emberek.
Ebben az üzemben most még 78 ezer forintért dolgoznak a minimálbérre bejelentett munkások, de a szakmunkások sem keresnek sokkal többet. Jövőre 93 ezer forintos minimálbért, a szakmunkásoknak pedig 108 ezer forintos garantált bérminimumot javasol a kormány. Mindenkinek, a kezdőknek és a több éves tapasztalattal rendelkezőknek is. Az új munkatörvénykönyve, amelyet kedden fogadott el az országgyűlés, lehetővé teszi, hogy legyenek kivételek is, például korcsoportok, szakmák vagy akár földrajzi elhelyezkedés alapján.
A minimálbér eltérítésével az államok akkor szoktak élni és akkor célszerű érni, ha munkahelyeket lehet megőrizni, vagy adott esetben új munkahelyeket lehet teremteni, vagy olyan rétegeket, régiókat, területeket, ágazatokat, amelyek nehéz helyzetben vannak, a foglalkoztatását így lehet segíteni.
A törvény ugyanis lehetőséget ad arra, hogy például egy pályakezdőt kevesebbért alkalmazzanak, mint a központilag meghatározott minimálbér. A munkaadónak ez kisebb költséget jelent, a pályakezdő pedig nagyobb eséllyel juthat munkához. A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint így állások maradhatnak meg.
Azért is jónak tartom egyrészt, mert a törvény adja meg a lehetőséget, meg biztosítja a konzultációt, és hát el kell döntenünk ebben a helyzetben, hogy mi az értékesebb, néhány ezer forint vagy a munkahely.
A korcsoportonként eltérő bérezést a munkástanácsok is támogatják, de szerintük ezt csak úgy lehet bevezetni, ha előtte hatástanulmányok készülnek.
Korosztály eltérítésről lehet szó, fiatal munkavállalók esetében alacsonyabb mért is meg lehet állapítani. Egy a lényeg, hogy a foglalkoztatás fönntartható legyen itt a gazdasági válság közepette is.
A szakszervezet azzal viszont nem ért egyet, hogy az ország különböző részein más és más legyen a minimálbér, mert így éppen az ország szegényebb régióiban kapnának kevesebbet az emberek. A differenciált minimálbért egyébként 15 uniós országban, például Németországban is alkalmazzák.
Többségi állami tulajdonban a Rába, így akar a 80-100 ezer embernek munkát adó járműiparban komolyabb befolyást szerezni a kormány. Fónagy János államtitkár ennek kapcsán a független nemzeti iparpolitika megerősítéséről beszélt. Az erős kormányzati szándékot mutatja, hogy a Rába részvényekért 31%-kal többet fizettek, mint amennyi az utolsó ajánlat volt, összesen 8 milliárd forintot. A konkrét fejlesztésekről még nincs döntés.
A Rábát több mint 100 éve alapították, korábban önállóan gyártottak buszokat. Ma már azonban csak főalkatrészeket, például az ilyen midi buszokhoz. Az állam a Rába részvényeket november elején kezdte el felvásárolni, 31%-kal drágábban, mint amennyit az ajánlat előtti utolsó napon fizettek érte a tőzsdén. Az állam ugyanis feltétlenül meg akarta szerezni a részvények többségét. Ez sikerült is.
Ez 76,97, tehát durván 77%-os szavazati hányadot, azaz minősített többséget biztosít a magyar államnak.
Így az állam eldöntheti, hogyan szeretné tovább fejleszteni a Rábát. A konkrét lépésekről viszont még nincs döntés. A magyar járműipar most 80-100 ezer embernek ad munkát. Így a munkahelyek megőrzése szempontjából sem mindegy, mondja Fónagy János, hogy ki a tulajdonosa például a Rábának.
A magyar gazdaság a magyar emberek számára korán sem közömbös, hogy egy tradicionálisan magyar vállalat komoly piaci szereplőként, nagyon komoly hazai beszállítói körrel a háta mögött, mennyire részese, aktív résztvevője, megvalósítója, mi több segítője egy erős nemzeti független iparpolitika megvalósításának.
A vásárlás egyébként akkor lesz végleges, ha az Unió ezzel kapcsolatban lefolytatja a versenyhivatali eljárást, ami akár 3-4 hónapig is tarthat.
Nyelvükben németek, lelkükben magyarok voltak. A német ajkú szőlősgazdáknak is köszönhette Sopron, hogy éppen 90 éve Magyarország része maradt. A trianoni döntés szerint Ausztriához került volna, de az ott élők népszavazással ezt megakadályozták. Azóta Sopron a leghűségesebb város, 10 éve pedig december 14-e a hűség napja. És ezért volt a jövő évi költségvetésről zajló kihelyezett kormányülés helyszíne is, a határmenti város.
1921 őszén sorsfordító napokat élt át Nyugat-Magyarország.
Részlet abból a filmből, amelyet 10 évvel ezelőtt a népszavazás 80. évfordulójára készített a Soproni Körzeti Stúdió. A város lakói 1921-ben döntöttek úgy, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni, annak ellenére, hogy a trianoni békeszerződés Sopront és környékét Burgerlanddal együtt Ausztriához csatolta. A végeredményt jelentősen befolyásolták a Ponzichterek, vagyis a német ajkú szőlős gazdák.
Késői betegség.
Tasner István dédszülei is ezt a szőlőt művelték. Magyarul nem tudtak, mégis természetes volt számukra, hogy magyarnak vallják magukat.
Azon kívül, hogy magyarul köszönt, az üzletbe bement, de nem tudott magyarul. És soha eszébe nem jutott, hogy ő nem idevalónak tartja magát. És ezért gondolom azt, hogy a többi ember is így volt, hogy nyelvében német volt, lelkében pedig magyar volt, és annak is vallotta magát, amit a népszavazáskor aztán bizonyította.
A népszavazás után már 1922-ben törvényben nyilvánították Sopront a hűségvárosának, és 10 évvel ezelőtt az első Orbán kormány december 14-ét a hűség napjának. Ezért tartották a kormányülést is Sopronban, ahol az egész kormány fejet hajtott a hűség kutyánál. Schmidt Pál köztársasági elnök videóüzenetet küldött a soproniaknak.
De a hűség nem tervezhető, nem állítható elő, mint valami termék, mert forrása az emberi szív, ami az önbecsülés és az emberi méltóság központja. A hűség olyan erő, amely csak akkor kell életre, ha kedvezőek a feltételek, és különösen érzékeny az árulásra.
Sopronban több napon át kiállítással, konferenciával emlékeztek a 90. évfordulóra.
Mégse lehet Csurka István az új színház intendánsa. Tarlós István főpolgármester arra kérte Dörner György kijelölt igazgatót, hogy Csurka Istvánt ne alkalmazza. A főpolgármester az erről kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy többszöri kérése ellenére is Csurka István újból és újból az európai politikai kultúrával összeegyeztethetetlen módon nyilatkozik meg lapjában. Tarlós István már október végén nyilvánosan felhívta Csurka István figyelmét, hogy ne tegyen ilyet. Csurka egyébként az elképzelések szerint intendánsként dolgozott volna a színházban. A Dörner-Csurka páros ellen több tüntetést is szerveztek színészek, rendezők és civilek még a hírbejelentésekor.
Barátságérdemrenddel tüntette ki az orosz állam Törő Csikmarit. A kétszeres Kossuth díjas színésznő az orosz kultúra népszerűsítéséért kapta az elismerést. A nemzet színésze dolgozott orosz rendezőkkel és több orosz darabban is nyújtott páratlan alakítást.
A Körhinta indította el filmes pályáján a nemzet színészét, Törő Csikmarit. A film Oroszországban is sikert aratott, a nagykövet épp egy fiatalkori fotót mutat a művésznőről, ő is rajongója volt a színésznőnek. Törő Csikmari a színpadon is elbűvölte az orosz közönséget és rendezőket. A színésznő Tolsztoj háború és békéjében Natasát alakította. Játszott Csehov Cseresznyés kertjében és Bulgakov Ivana rettentőjében. Dosztojevszki és Vasziljev darabokban is többször vállalt szerepet.
Olyan nagy emberek rendeztek engem abból az országukban is, mindegyik fénykorában. Mert ugye először nevelt föl a Gregory Konski, aki ott fölnevelt egy nagy generációt, aztán ugye Jubimov, Vasziljev, és nagyon sok barátom volt ott.
A Kossuth díjas művész egész eddigi pályáján népszerűsítette az orosz színház művészetet és irodalmat. Az orosz állam ezért tüntette ki a barátság érdemrenddel. A díjátadó ünnepre kollégái és barátai is elkísérték a színésznőt. Ezzel az érdemrenddel azokat az orosz és külföldi állampolgárokat tüntetik ki, akik fáradtságos munkájukkal közelebb hozzák egymáshoz, és kölcsönösen gazdagították a világ népeinek kultúráját, mondja a nagykövet. A 76 éves színésznő most sem pihen, jelenleg is 7 darabban játszik.
Így kerek a történet, elkészült a 100. magyar népmese. A népszerű rajzfilm sorozat 35 éves története így már teljes egész. A Kecskeméti Animációs Stúdióban álmodták és alkották meg a történelmi Magyarország autentikus népmeséiből és díszítő motívumaiból építkező sorozatot, amit generációk ismernek jól. A befejező évadot, vagyis az utolsó 11 epizódot karácsonykor láthatják majd a nézők az M2-n. A Kecskeméti Stúdió értékmentő munkájával kiérdemelte a Magyar Örökség díjat, amit december 17-én vehetnek át.
Ezt a főcímet az egész ország ismeri.
Mikor még a gyerekeim kicsik voltak, akkor a televízióban volt egy ilyen sorozat, ilyen matyó hímzéssel, vagy valamilyen hímzéssel körülrakva, és mondták a meséket.
Amikor én néztem, akkor is régiek voltak, de ez nem zavart, sőt, tehát én ezeket nagyon szerettem.
A ma már klasszikus sorozat 35 éve indult.
Amikor elkezdtük, akkor még 35 minutes filmre dolgoztunk, és ma már a végtermék számítógép segítségével valósul meg, de tulajdonképpen a formanyelv az nem változott.
A magyar népmesék valamennyi része a Kecskeméti Animációs Stúdióban készült.
Egy másodperc az 24 kocka, tehát filmkocka, és az általában 12 rajz.
Grafikusok, képzőművészek százai dolgoztak a sorozaton.
Aki csak megfordult a stúdióban az elmúlt 40 évben, az biztos, hogy valamit csinált a magyar népmesébe, hiszen szinte minden évben volt egy-egy rész, amit csináltunk.
A meséket a történelmi Magyarország területéről gyűjtötték. Az első rész 1977-ben került a magyar televízió képernyőjére, Kacor királyról szólt.
Ott jöjj a Kacor király, még felszór a bajúszára!
A most elkészült 100. epizód pedig a Restlegényről.
A legény csak a vállát húzgálta. Mennék én nagyon szívesen, ha nem restellenék.
A sorozat befejező évadát, az utolsó 11 részt, ami a Kecskemét film, az MTVA és az MTV ZRT közös produkciója, december 23-ától vetíti az M2.
Azt gondolom, hogy ennek irtózatosan nagy az eszmei értéke, hiszen generációk sora nőtt föl a magyar népmeséken.
A magyar népmeséket 38 országban vetítették már, például az Egyesült Államokban, Olaszországban, Japánban és Kínában is.
A névtelen tüntetőt választotta idén az év emberévé az amerikai Time magazin. A lap szerint a közel-keleti országokon végigsöpört arab tavasz átformálta a globális politikát, és világszerte most már újraértelmezik az emberi erőt. Közben az arab tavasz egyik országában, Líbiában az újjáépítésről is tárgyal Martonyi János. A magyar külügyminiszter találkozott az átmeneti nemzeti tanács vezetőjével is.
Kapcsolat megújítása a megújuló Líbiával. Ennek jegyében tárgyalt Martonyi János Tripoliban, ahol nagyra értékelik mindazt a humanitárius és politikai támogatást, amit Magyarországtól kaptak a Kadhafi rezsim elleni harc hónapjaiban. Ez olyan politikai tőke, amelyet a kétoldalú kapcsolatok más területein is kamatoztatni lehet, mondta a külügyminiszter. Magyarország ugyanis szeretne aktívan bekapcsolódni a líbiai újjáépítésbe.
Ez egy olyan ország, amelyiknek nagyon nagy jövője van, óriási kincsei is vannak természetesen, van egy viszonylag jól képzett értelmisége is, el voltak folytva 4 évtizeden keresztül, most érzem azt, hogy itt beindult valami, itt egy új dinamizmus van, ez egy fiatal ország, most a szó minden értelmében véve, és én azt hiszem, Magyarország számára itt nagyon sok lehetőség van és lesz.
A magyar vállalatok elsősorban a mezőgazdaság és élelmiszeripar, vízgazdálkodás, építőipar és az olajipar egyes területein lehetnek versenyképesek az itteni piacon. A líbiai gazdasági miniszter azt mondta, számítanak Magyarország tapasztalataira a kis- és középvállalkozások fejlesztésében, a privatizációban, a biztonsági erők kiképzésében és az egészségügyben is. Martonyi János külügyminiszter tájékoztatta partnereit arról is, hogy jövő év elején népes magyar üzletember delegáció utazik Líbiába a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyeletében, hogy konkrét tárgyalásokat folytassanak arról, hogyan tud Magyarország részt venni az itteni újjáépítésben. Az MT Hírcentrumot Réti Margit tudósította Tripoliból.
Mielőtt robbantott és lövöldözött, a szomszédja bejárónőjével is végzett a belgiumi álmokfutó. Nordine Amrani a járókelőkre támadt tegnap Liège-ben, majd főbe lőtte magát. A 33 éves férfi álmokfutásának így egyelőre összesen 4 halálos áldozata van. 125-en sérültek meg, többen súlyos állapotban vannak. Hogy miért kezdett lövöldözni, azt továbbra sem tudja senki. Az események egész Belgiumot megrázták.
Egy perc csenddel emlékeztek a tegnapi támadás áldozataira a Liège-i Saint-Lambert téren, ahol 3 haltak meg, amikor Nordine Amrani kézigránátokat dobott a tömegbe és lövöldözni kezdett az emberekre. Egy idős asszonyról korábban azt hitték meghalt, de kiderült állapota válságos ugyan, de életben van. A gyilkos 4. áldozatát ebben az épületben találták meg, ahol Amrani egy raktárhelyiséget bérelt. A 40 év körüli nő Amrani egyik szomszédjának takarítónője volt. Nem tudni, miért ölte meg. A hatóságok azt mondják, Amrani vadkendert termesztett az épületben. A fejbe lőtt nő holteste mellett több fegyvert és lőszereket is találtak. Ő az, hirdeti címlapján a legnagyobb példányszámú helyi lap. Amrani már ült börtönben, mert 4 évvel ezelőtt több ezer tű vadkendert és valóságos fegyverarzenált találtak a lakásán. Sokan kérdezik, hogy lehetett fegyvere, ha egyszer már elítélték. Úgy, hogy fellebbezett, és a lőfegyverrel való visszaélés vágya alól végül felmentették. Magyarázza az ügyvéd, aki 3 éve védte a bíróságon Amranit. Miért, kérdezi a felirat a virágok tövében, és ezt kérdezi most egész Belgium. A válasz, hogy miért is kezdett gyilkos álmokfutásban 33 éves férfi, továbbra is ismeretlen. A hatóságok szerint korábban semmi nem utalt arra, hogy Amrani közveszélyes elmebeteg lett volna.
Fél árbócra eresztették a zászlókat, és délben 10 percig egyetlen üzletben sem szolgálták ki a vevőket Firenzében, ahol tegnap egy 50 éves olasz férfi agyonlőtt 2 szenegáli árust. A szélső jobboldali nézeteket valló férfi a gyilkosságok után egy mélygarázsba menekült, ahol bekerítették a rendőrök, ezután öngyilkos lett. Firenze polgármestere őrült, rasszista gyilkosnak nevezte a támadót. Szemtanúk szerint az álmokfutó nyugodtan szállt ki a kocsijából, és higgadt volt akkor is, amikor tüzet nyitott.
Itthon jogerősen is 5,5 év börtönt kapott a vám és pénzügyőrség volt dél-dunántúli parancsnoka. A pécsi ítélőtábla helybehagyta az elsőfokú ítéletet. Bakos Gyula 2009-ben kedvező vámeljárást ígért egy pécsi vállalatnak, ha ott a barátja által képviselt céget bízzák meg őrzővédő feladatokkal. A bíróság egyebek mellett vesztegetés és hivatali visszaélés miatt ítélte el a volt vám parancsnokot.
Hamis igazolásokat árult pénzért orvostanhallgatóknak egy pécsi házi orvos. A diákok tanulmányi idejüket próbálták meg így húzni, halasztani. Volt, aki arról kapott papírt, hogy betegség miatt nem tud elmenni a vizsgájára, és volt, akinek a szakmai gyakorlatát igazolta az irat. A rendőrség okirathamisítás miatt nyomoz, büntetést pedig nem csak az orvos, de a hallgatók is kaphatnak.
Itt van benne minden adat a betegről.
Ilyen számítógépes rendszerben vezetik az igazolásokat a házi orvosok. Ha valaki betegségre hivatkozva kéri ki magát, ebben a rendszerben benne van, és azokat az igazolásokat is jegyzik, amiket elvégzett gyakorlatokról kapnak az orvostanhallgatók. A 30 év körüli orvos a gyanú szerint mindkét fajta igazolásból adott el pénzért a hallgatóknak, kollégái elítélik emiatt.
Ezt teljesen etikátlannak tartom és elítélendőnek, és azt hiszem, hogy ez az orvostársadalom zömére nem jellemző. Ezt sajnáljuk, hogy így történt.
A kar dékánja nem tudja, hány diák lehet érintett az ügyben. A visszaélésekről a dékán kapott először információt, ő szólt a rendőröknek. Miset Attila azt mondja, kivizsgálják az esetet, és még az is lehet, hogy tovább tanulhatnak az érintett diákok.
Nem gondolnám, hogy itt automatice kirúgnánk bárkit is. Lássuk a nyomozás végeredményét.
Az orvosnál házkutatást is tartottak, és a rendőrök szerint a számítógépén terhelő bizonyítékokat találtak.
Az érintett orvost közokirat hamisítás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, a lefoglalt iratok, illetőleg eszközök vizsgálata pedig folyamatban van.
Valószínűleg a diákok sem úszhatják meg egyszerű figyelmeztetéssel. A közokirat hamisítási ügyekben ugyanis nem csak a dokumentum készítőjét, hanem azt is büntetik, aki felhasználta azt.
Előzetes letartóztatásban van az a tatabányai diák, aki még hétfőn óra közben egy gázpisztolyt fogott a tanárára. A 7. fiút felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal gyanúsítja a rendőrség. A diák 2 hete töltötte be a 14. évét.
A 7. diákot az iskolából vitték el a rendőrök hétfőn. Kihallgatták, majd elengedték, de másnap őrizetbe vették. Azért indult ellene büntetőeljárás, mert tanítási órán egy töltet nélküli gázpisztolyt fogott a tanárára.
Ez egy szerencsétlen helyzet, egy nagyon rossz tanulói magatartás következménye, ahol meggyőződésem a tanuló talán most már fölfogta, hogy ennek a butasságnak, ennek a poénnak, amit ő a tanárnővel szemben jó pofasságból az osztály előtt elkövetett, milyen következményei lehetnek.
A 14 éves fiút megbilincselve vitték a Tatabányai Városi Bíróságra, ahol az előzetes letartóztatásáról döntöttek. Meghallgatásán azt mondta, hogy a fegyvert viccből vette elő, és igazából nem akarta megijeszteni a tanárnőt.
Azzal védekezik, hogy egy nagy marhaságot csinált, én végtelenül sajnálom őt, és azt gondolom, hogy ez a védekezése helytálló, és nem akart semmi rosszat tenni.
A bíróság nem fogadta el a védekezést, és elrendelte a hetedikes tanuló előzetes letartóztatását.
A Tatabányai Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya előzetes letartóztatását kezdeményezte a 14 éves fiatalkorúnak a bűncselekmény súlyára és a bűnismétlés veszélyére való tekintettel. A bíróság ma előzetes letartóztatását rendelte el.
A fiút a döntés után ez a rendőrautó azonnal egy fővárosi javítóintézetbe vitte.
A letartóztatott diák Budapesten itt a Szőlő utcai javítóintézetben tölti az előzetesét. Éppen két hete, november 30-án töltötte be a 14. életévét. A 14 éves büntethetőségi korhatár bevezetése óta valószínűleg ő a legfiatalabb, akinek elrendelik az előzetes letartóztatását. A Híradót Víg András tudósította.
A témát folytatjuk a mai estében, és 10 órától várjuk Önöket.
Szíven szúrta magát egy 55 éves férfi Veszprémben, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságon. Azért jött, mert egy felülvizsgálat után a rokkant nyugdíja megszűnt, most szociális járadékot állapítottak meg neki. Kivárta a sorát, majd közölte az ügyintézővel, hogy nem ért egyet a döntéssel. Ezután kivett a zsebéből egy kést, és szíven szúrta magát. Nem halt meg, de az állapota életveszélyes.
A nyugdíjbiztosítási igazgatóság épülete Veszprémben. Az 56 éves zirci férfi azért jött ide, mert a rokkantsági nyugdíját felülvizsgálták, és szociális járadékra módosították, ami kevesebb pénzt jelent. Az ügyfélfogadó teremben senki nem vette észre, hogy mire készül.
Várakozott a sorára, ezt követően oda ment az ügyfél hívóhoz, és az ügyintéző elé tette a határtot, amit pár napja kapott. Mondta, hogy ezzel nem ért egyet, de jogorvoslattal nem kíván élni. És nézzék meg, hogy mit fog csinálni, felállt és megszúrta magát. Nagyon gyorsan játszottak le az események.
A férfit súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a mentők a Veszprém megyei kórházba.
Az életveszélyes állapotára voltak itt, tehát azonnali műtét történt. A műtét során a beteg állapotát stabilizálni tudtuk. Jelen pillanatban megfigyelésen az intenzív osztályon tartjuk.
A kórház főigazgatója szerint jelenleg nem lehet eldönteni, hogy a férfi sérülései maradandóak-e.
Életveszélyesen megsérült egy férfi, akit elszabadult kutyák támadtak meg egy tanya mellett. Az eset még 10 napja történt a Borsod megyei Mezőzomboron, de a rendőrség most hozta nyilvánosságra. A férfi annak köszönheti, hogy életben van, hogy a közelben közmunkások dolgoztak, ők kergették el az állatokat és hívták ki a mentőket. A kutyákat holnap elaltatják.
Ezen a mezőzombori tanya melletti területen történt a támadás. A 4 kaukázisú juhászkutya a 42 éves hercegkúti férfit szinte azonnal a földre rántotta. Súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Kezelő orvosa szerint állapota már stabil.
Mindkét alsó végtagi, valamint archarapott sérülésével súlyos állapotba került osztályunkra. A rögtöni azonnali műtét, ami a sebnek a tisztítása, átmeneti fedését célozta, azt követően az állapota stabilizálódott a tegnapi napon. A mindkét alsó végtagnak a kiterjedt bőrhiányos állapotán változtatni tudtunk, plasztikai műtéteket kapott.
Orvosa szerint a karácsonyt már otthon töltheti a sérült, de hosszú gyógyulásra kell számítania. A rendőrség a tanya ipari kameráinak a felvételeit is vizsgálja.
Az ügyben a Borsodabaui Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya gondatlanságból életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított is folytat jelenleg is büntetőeljárást.
A kutyák átugrottak a kerítésen és közterületen támadták meg a férfit. Az volt a szerencséje, hogy a közelben dolgozók meghallották a segélykiáltásait, így megmentették az életét.
Közmunkásaink dolgoztak a falu határában, akik meghallották a segélykiáltást, kerékpára ugrottak, a kezükbe lévő szerszámokkal zavarták a kutyákat, elkergették.
A kutyák oltási papírjai egyébként rendben voltak, de ha a rendőrségi vizsgálat gondatlanságot állapít meg, akkor akár 5 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető a kutyák tulajdonosa.
Szöges dróttal és kutyával őrzött terület. Az emberre támadt állatokat holnap altatják el Sátoraljóújhelyen. A híradót Németh Csaba tudósította a mezőzomborról.
Megfigyelték őket, de nem a földön kívüliek, hanem valószínűleg az orosz rendőrség. Különös tárgy lebegett a hétvégén Moszkvában egy tüntetés résztvevői fölött. Sokan azt hitték, hogy UFO-t látnak, végül kiderült, hogy a titokzatos tárgy egy mini helikopter, amivel légi felvételeket készítettek vagy készíthettek a tiltakozókról. Magyarországon ilyen eszközöket engedély nélkül csak a rendőrök és a közterületfelügyelők használhatnak.
Ezt a furcsa, lebegő tárgyat látták maguk fölött a hétvégi moszkvai tüntetés résztvevői. Sokan fényképezték és felmásztak a fákra, mert azt hitték egy UFO. Végül kiderült, nem az, hanem egy úgynevezett oktokopter. És ilyen légi felvételek készültek vele a tömegről.
Ezzel a karral beindítom, alapjáratban a motor.
Így néz ki közelről a Moszkvában is használt oktokopter. Az aljára kell erősíteni a fényképezőt vagy a videót, és kiváló minőségű légi felvételeket lehet vele készíteni. Ehhez eddig modellhelikoptereket használtak. Móri András épületfotós szerint viszont azoknak sokkal kisebb a teherbírásuk, és irányítani is nehezebb őket.
Ahhoz, hogy elég terhet elbírjon, elég nagy ilyen lapátok kellenek, ami nagyon veszélyes. Ez a helikopter sok kis propellerből épül, és műanyag, meg ezek a propellerek. Úgyhogy igazából nem tesz kárt.
A Személy és Vagyonvédelmi Kamara alelnöke szerint Magyarországon csak akkor repülhet a tömeg fölé egy oktokopter, ha ezt engedélyezi a légi közlekedési hatóság. Ugyanúgy, mint a modellhelikoptereknél.
A modellreptetés az egy veszélyes üzem, tehát aki ezt a modellrepülőt üzemelteti, annak a felelőssége, hogy ezt biztonságosan üzemeltesse, az által okozott károkat pedig neki kell megtérítenie.
Videó megfigyelést közterületen engedély nélkül csak a rendőrség vagy a közterületfelügyelet végezhet. Egyéb esetekben az oktokoptert csak akkor lehet használni, ha a képen szereplők beleegyeznek.
A híradónak vége, jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán a Párizsi helyszínelők című sorozat, utána pedig az On the Spot, utána pedig
az este 10 órától várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
A Bartolomét lopták el. A könyv Párizs alapításáról szól, és olyan kódokról beszél, amely ősi kincsek nyomára vezet.
Ahol a bűn sohasem alszik.
Sorozatgyilkos.
Ahol minden válasz el van rejtve.
A gyilkos pontosan tudta, hol akar jelet hagyni.
Csak egy dolgot tehetsz.
Kik maguk hogy ítélhetnek?
Találd meg a bizonyítékot.
Ugye megtalálják azt a szörnyeteget?
A diákjaim kezdenek félni.
Párizsi helyszínelő. Ma este a Szemetjen.
Azt mondják, a két öreg fiú milliókat rejtett el. Egyvén róka, meg egyvén róka.
Ez egy szájha.
Meg egy unoka öcs.
Remekül mulatsz majd a bácsikáiddal.
Ha kéne valami,
keres magadnak.
Egyenlő.
De még jobb, ha elfelejted.
Három bajkeverő.
Azt revesgetik, hogy maguk milliókat rejtettek el, ha?
Kiszakolta a dohányt. Lebuktál, öcsi?
Robert Duvall, Michael Caine.
Ha éjszaka kinyugodunk, magad maradsz.
Leharcolt oroszlánok. Holnap este az M1-en.
Egy tévé, ami mindig meglep. Böngészszaneten korlátlanul a Samsung Smart TV-den.
És fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Fujifilm Finepix X10. A stílus és csúcsminőség. 12 megapixeles kétharmados EXR CMOS képérzékelő. Egyedi tulajdonságú optikai kereső. Kimagasló fényerejű Fuji nonlense sor. Fujifilm Finepix X10. További információ fujifilm.hu.
Egy tévé, ami mindig meglep. Képeid, zenéid, videóid vezeték nélkül a Samsung Smart TV-ben.